szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Gunaratana Héni Póla, az éber tudatosságról közérthetően. Fordította Tóth Zsuzsanna. Utószó. Első rész. A szeretetteli barátságosság a mettá ereje. E kötetben az éberség eszközeit tárgyaljuk. És ha az olvasó úgy dönt, hogy használja őket, akkor minden tapasztalása átalakul. E kiadáshoz írt utószóban szeretném kiemelni a Buddha ösvényének egyik aspektusát, amely igen szorosan kötődik az éberséghez. És ez a mettá, a szeretetteli barátságosság. Nélküle az éberség gyakorlata sohasem töri át a sóvárgást és a merev énképzetet. Az éberség viszont a mettá szükséges alapja. A kettő minden esetben együtt fejlődik. Az első kiadás megjelenése óta eltelt években sok esemény történt a világban, amely fokozta az emberek félelmét és bizonytalanságát. Ebben a zavaros helyzetben saját jólétünk érdekében és a világ jobb jövője érdekében különösen fontos, hogy mettá legyen bennünk. A többiek iránti szeretetteli törődés a Buddha ígéretének egyik legfontosabb eleme, amely jól látható a tanításban, és abban is, ahogyan élt. Mindannyian úgy születünk, hogy megvan bennünk ez a képesség, de csak nyugodt, haragtól, mohóságtól és irigységtől mentes tudatban szökkenhet szárba, és csak a békés tudat termékeny talaján virágozhat ki. A mettá magvait gondoznunk kell magunkban és másokban, hogy kicsirázhassanak, gyökeret ereszthessenek és növekedésnek indulhassanak. Sokat utazom a világban, a dhammát tanítom. Emiatt sok időt töltök repülőtereken. Egy alkalommal a London melletti Gatwick repülőtéren vártam a járatomra. Sokat kellett várakoznom, de nem zavar, ha bőven van időm, sőt, örülök is, mert ilyenkor újabb alkalom nyílik a meditációra. Ott ültem a repülőtéri padon, keresztbe tett lábbal, behunyt szemmel. Körülöttem áramlottak az emberek, siettek a gépükhöz vagy a kijárat felé. Az ilyen meditációs helyzetekben a tudatomat a mindenkire irányuló mettá gondolatával töltöm meg. Minden egyes légzéssel, minden egyes szívveréssel az egész lényemet áthatom a szeretetteli barátságosság sugárzásával. Azon a zsúfolt repülőtéren, a mettá érzésében elmerülve, nemigen figyeltem a jövésmenésre, de hamarosan megéreztem, hogy valaki leült mellém a padra. Nem nyitottam ki a szemem, folytattam a meditációt. A szeretetteli barátságosság sugárzását. Egyszer csak azt éreztem, hogy két kicsi kéz átöleli a nyakamat. És amikor lassan kinyitottam a szememet, egy szépséges kisgyereket láttam meg. Két éves kislány lehetett, égszínkék szemmel és szőke göndörhajjal. Ő ölelt át. Korábban is láttam már őt, amikor az embereket figyeltem. Az anyja kis ujját fogva sétált. Most viszont elszaladt az anyjától, és odafutott hozzám. Körbenéztem, és láttam, hogy az anyja szalad utána. Amikor meglátta, hogy a kisgyerek ott van mellettem, megkért, hogy áldjam meg a kislányt, és aztán menniük kell. Nem tudtam, milyen nyelven ért a kicsi, de angolul mondtam neki, menj anyukádhoz. Megölelget, ad neked játékot és édességet. Nálam semmi sincs, amit adni tudnék, menj csak. De a kislány rendületlenül kapaszkodott belém. Az anyja összetett kézzel és nagyon kedvesen ismét megkért, hogy áldjam meg a kislányát. Ekkor már a többieknek is feltűnt a jelenet. Talán azt hitték, hogy ismerem a kislányt, esetleg a rokonom. Bizonyára úgy gondolták, hogy valami erős kötelék van közöttünk. Csak hogy ezt a kis szépséget még sohasem láttam, sőt, azt sem tudtam megállapítani, hogy milyen nyelven beszél. Újra megkértem, hogy menjen vissza az anyukájához, mert el kell érniük a gépet, és hogy kap játékot meg édességet. De a kislány továbbra sem moccant, sőt, egyre erősebben csimpaszkodott a nyakamba. Az anyja ekkor szelíden lefejtette a kicsi karját rólam, és újra megkért, hogy áldjam meg. Jó kislány vagy, most szaladj, mert különben lekésitek a gépet. A kislány nem volt hajlandó elindulni, csak sírt és sírt. Végül az anyja felemelte, mire ő kapálózni és kiabálni kezdett. Próbált visszajönni hozzám, de végül az anyjának sikerült felvinni őt a gépre. Ahogy távolodtak, láttam, hogy a kislány továbbra is próbál visszaszaladni hozzám. Talán a szerzetesi köntösömet látva azt hitte, én vagyok a Mikulás, vagy valami mesefigura. Azonban van más lehetőség is. Ahogy ott ültem a padon, mettát gyakoroltam. Minden lélegzetvétellel a szeretetteli barátságosságot sugároztam szét a világban. Lehetséges, hogy a kislány ezt érezte meg. A kicsik rendkívül érzékenyek az ilyesmire. A pszichéjük valósággal magába szívja a környezetükre jellemző érzelmeket. Megérzik, ha dühösek vagyunk, és azt is észlelik, ha szeretet és együttérzés van bennünk. Ennek a kisgyereknek talán azért tetszettem meg, mert érezte a szeretetteli barátságosságot. Létrejött köztünk egyfajta kapcsolódás. A mettá kötött össze minket. A négy emelkedett tudatállapot. A szeretetteli barátságosság, a mettá csodákra képes. És igenis tudunk így cselekedni. Lehetséges, hogy nem is tudjuk, hogy rendelkezünk ezzel a tulajdonsággal, de a szeretetteli barátságosság ereje mindannyiunkban ott van. Ez a Buddha által említett négy emelkedett állapot egyike. Az együttérzés, az osztozás mások örömében és az egykedvűség mellett. E négy állapot egymással összefügg, azaz egyik sem erősíthető a többi nélkül. Könnyebben megértjük őket, ha a szülői lét egyes szakaszaival szemléltetjük jellegüket. Amikor egy nő megtudja, hogy gyermeket vár, hatalmas szeretet önti el, és minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a növekvő magzatot megóvja, hogy aztán egészségesen szülessen meg. A kisbabára a szeretettel gondol, reménykedve vár rá. A mettá is olyan, mint a szeretet, amelyet az anya érez a csecsemője irányt. Korlátlan, mindenre kiterjedő, és megint csak a mettához hasonlóan, független az adott személy tetteitől és viselkedésétől. A kisgyerek elkezd növekedni, és elkezdi felfedezni a világot. A szülőkben ilyenkor kialakul az együttérzés. Hiszen minden kisgyerek lehorzsolja a térdét, elesik vagy beveri a fejét, és ilyenkor a szülő átérzi a gyerek fájdalmát. Sőt, egyes szülők arról számolnak be, hogy amikor a gyereküknek fáj valami, ők maguk is valóban érzik azt a fájdalmat. Ebben az érzésben nincs jelen a szánakozás, hiszen ha a szánalmat érzünk valaki iránt, akkor van köztünk egy bizonyos távolság. Az együttérzés a helyes cselekedet alapja, és ebben az esetben a helyes, együttérző cselekedet az, ha szívből tisztán reméljük, hogy a kisgyerek fájdalma abba marad. Telik az idő, és a kisgyerek iskolába megy. A szülők pedig figyelik, ahogy barátokat szerez, jól tanul, sportol, vagy bármi más csinál. Jól megír egy helyes írás dolgozatot, beveszik a foci csapatba, vagy diákszervezet elnökévé választják. A szülők nem irigyek a gyerekük sikereire, hanem őszinte örömmel figyelik. Ilyenkor osztoznak az örömében. Képzeljük el, hogy milyen szeretetet éreznénk gyermekünk iránt. Nos, ezt mások iránt is érezhetjük. Ha valaki sikeresebb nálunk, méltányolhatjuk az eredményeit, és osztozhatunk örömében. De nézzük tovább a példát. Az évek során a kisgyerek felnő, elvégzi az iskoláit, önállósodik, talán megházasodik és családot alapít. Ilyenkor a szülőknek a kiegyensúlyozott egykedvűséget érdemes gyakorolniuk. Természetesen nem közönyről van szó, hanem egyszerűen csak belátják. Már mindent megtettek a gyerekükért, amit csak lehetett, azaz felismerik korlátaikat. Természetesen továbbra is szeretik és tiszteletben tartják, de tudatában vannak annak, hogy már nem tudják befolyásolni az életét és jövőjét. Ez az egykedvűség gyakorlata. A meditációs gyakorlat végső célja az, hogy ezt a négy kifinomult állapotot, a szeretetteli barátságosságot, az együttérzést, a másik örömében való osztozást és az egykedvűséget ápoljuk magunkban. A páli mettá szó a szanszkrit mitra kifejezéssel rokon, amelynek jelentése barát. Ezért használom a szerető kedvesség helyett inkább a szeretetteli barátságosság kifejezést. A szanszkrit mitra szó a napot is jelenti. A naprendszer közepét, a csillagot, amely mindennek életet ad. Ahogy a napsugarak energiával látják el az összes élőlényt, ugyanúgy árad, áramlik a mettá melege és sugárzása az összes élőlény szívében. Mindenkiben ott a mag. A nap energiáját a tárgyak különféleképpen tükrözik vissza. És ugyanúgy az emberek sem egyformán képesek a szeretetteli barátságosság kifejezésére. Vannak, akik természetüknél fogva melegszívűek, míg mások tartózkodóbbak és nehezebben nyílnak meg. Vannak, akiknek valóságos küzdelem a mettá gyakorlása, míg másoknak nem okoz különösebb nehézséget, de olyan ember nem létezik, akiben egyáltalán ne lenne szeretetteli barátságosság. Mindannyiunkban ott van a velünk született ösztön. Ezt láthatjuk, amikor a csecsemők azonnal rámosolyognak minden emberi arcra. Sajnos sokaknak fogalmuk sincs arról, hogy mennyi szeretetteli barátságosság van bennük. A velük született képességet ellenszenv, harag, sértettség takarhatja, amely az egész élet során, vagy talán több élet során lerakódott, nem célra vezető gondolatok és tettek következtében alakult ki. De mindannyian, mindentől függetlenül gyakorolhatjuk a kedvességet. Táplálhatjuk a szeretetteli barátságosság magvait, amíg annak energiája ki nem bontakozik minden törekvésünkben. A Buddha idején élt egy Angulimála nevű férfi. Ma azt mondanánk rá, hogy sorozatgyilkos. Annyira gonosz volt, hogy áldozatai levágott ujjaiból nyakláncot készített, és azt hordta. Úgy tervezte, hogy a Buddha lesz az ezredik áldozata. Angulimáli rossz híre és riasztó megjelenése ellenére a Buddha tisztában volt azzal, hogy ebben a gonosz gyilkosban is megvan a szeretetteli barátságosság képessége. Így szeretetből és együttérzésből, azaz saját szeretetteli barátságosságára támaszkodva, tanította neki a dammát. A tanítás hatására Angulimála eldobta kardját, és csatlakozott a Buddha követőihez, azaz szerzetes lett. Kiderült később, hogy Angulimála sok évvel ezelőtt azért kezdte el álmokfutását, mert egy ember, akit tanítójának tekintett, saját kedvezőtlen indítékai miatt erre utasította. Angulimála nem volt kegyetlen természetű, nem volt gonosz, épp ellenkezőleg, Korábban nagyon is kedves fiatalember volt. A szívében ott volt a mettá, a szelídség és az együttérzés. Amikor szerzetes lett, megmutatkozott igazi természete, és a felavatása után nem sokkal megvilágosodott. Angulimál a története megmutatja, hogy esetenként az emberek rendkívül kegyetlenek és gonoszak tudnak lenni, de tudnunk kell, hogy a természetük nem ilyen. Az életkörülményeik hatására viselkednek érdemtelen módon. Angulimála például azért lett gyilkos, mert odaadóan tisztelte tanítóját, akinek viszont megvoltak a maga sötét indítékai. Mindannyiunkra igaz, nem csak az erőszakos bűnözőkre, hogy számtalan érdemdús és érdemtelen ok és feltétel hatására cselekszünk úgy, ahogy. Korábban már szóltunk egy meditációról. Most szeretnék egy további módszert leírni, amellyel gyakorolható a szeretetteli barátságosság. Ismét kezdjük azzal a gyakorlatot, hogy megszüntetjük magunkban az öngyűlöletet és a vádaskodást. A meditáció előtt mondjuk el magunkban az alábbiakat úgy, hogy valóban érezzük a szándékot. Elmémet töltse el a szeretetteli barátságosság, az együttérzés, az együttérző öröm és az egykedvűség. Legyek nagy lelkű, legyek kedves, legyek nyugodt, legyek boldog, legyen bennem béke, legyek egészséges, legyek szelíd. Szóljak olyan szavakat, amelyeket mások szívesen hallanak. Tetteim legyenek kedvesek. Mindaz, amit látok, hallok, szagolok, ízlelek, tapintok és gondolok, segítsen a szeretetteli barátságosság, az együttérzés, az együttérző öröm és az egykedvűség gyakorlásában. Ezek a tapasztalatok segítsenek abban, hogy gondolataim nagylelkűek és szelídek legyenek. Segítsenek nekem, hogy megnyugodjak. Segítsék elő a barátságos hozzáállást. Fakadjon belőlük béke és boldogság. Segítsenek megszabadulni a félelemtől, a feszültségtől, az aggodalomtól, a szorongástól és a nyugtalanságtól. Bárhová is megyek a világba, üdvözöljem az embereket boldogan, békével és barátságosan. Minden irányból legyek védve a mohóság, a harag, az ellenszenv, a gyűlölet, az irigység és a félelem ellen. Amikor saját magunk iránt gyakoroljuk a mettát, lassan belátjuk, hogy másoknak is ilyen kedves és szelíd a természete. Függetlenül attól, hogy mennyire van rejtve. Néha nagyon mélyre kell lásnunk, hogy megtaláljuk. Máskor pedig nagyon is közel van a felszínhez. Átlátni az elhomályosodottságon. Buddha egy alkalommal elmondott egy történetet, amely így hangzik. Egy szerzetes talál egy koszos rongydarabot az út mellett. Annyira mocskos a rongy, hogy meg sem akarja érinteni, inkább a lábával rugdossa le róla a rárakódott sarat. Aztán megfogja két ujjal, és undorodva eltartja magától. De még így látja, hogy ér valamennyit az a rongydarab. Ezért magával viszi és kimossa, újra meg újra. Végül már nem jön ki több szenny az anyagból. A mocsok alól előbukkan a használható anyagdarab. A szerzetes úgy gondolja, hogy ha elég sok ilyen anyagdarabot gyűjt, akkor talán szerzetesi köntöst is készíthet belőlük. Ugyanígy van az emberekkel is. Ha valaki rossz indulatúan beszél, akkor érezhetjük úgy, hogy az az ember értéktelen. És talán nem látjuk meg, hogy ő is képes a szeretetteli barátságosságra. Ezen a ponton alkalmazzuk a helyes erőfeszítést. A másik ember zord külseje mögött megtalálhatjuk valódi természetét, amely olyan, mint a ragyogó égkő. Vannak, akik nagyon keményen beszélnek másokkal, Időnként mégis együttérzőn és kedvesen cselekszenek. Vagyis a szavaik ellenére a tetteik lehetnek jók. A Buddha az ilyen embert moszatos vízű tavacskához hasonlította. Ha használni akarjuk a vizet, félre kell tolnunk a moszatot és a növényeket a felszínen. Vagyis néha figyelmen kívül kell hagyni az illető felszínen is látszó gyengeségeit, és megtalálni benne a jó szívűséget. De mi a helyzet akkor, ha egy ember gonoszan beszél, és a tetteire sem jellemző a kedvesség? Vajon ő teljesen romlott? Még egy ilyen ember is lehet tiszta szívű. Képzeljük el, hogy sivatagon kelünk át, nincs vízünk, és a közelben sehol sincs kút vagy folyó. Hőség van, és fáradtak vagyunk. A szomjúságunk minden lépéssel csak nő. A hőség tikkasztó. Ekkor találunk egy vízzel teli ökörnyomot. Nem sok víz van benne, mert a lábnyom nem túl mély. Ha a tenyerünkkel próbáljuk kimerni, felkavarjuk a sarat, és zavaros lesz a víz. Annyira szomjasak vagyunk, hogy letérdelünk. A lábnyom fölé hajlunk, és nagyon lassan megérítjük az ajkunkkal a vizet. Úgy szürcsöljük, hogy a sarat ne kavarjuk fel. Sár van körös körül, de az a kicsi víz még mindig tiszta, és oltani tudjuk a szomjunkat. Azaz, erőfeszítéssel még olyan emberekben is megtalálhatjuk a jóságot, akiknél egyáltalán nem számítanánk rá. Az a meditációs központ, ahol a legtöbbször tanítok, Nyugat-Virginiában van, vidéken. Amikor megnyitottuk a kolostort, észrevettem, hogy a közelben az út mellett lakik egy férfi. Nagyon barátságtalanul viselkedett velem. Minden nap hosszú sétákat tettem. És amikor megláttam, mindig intettem neki. De ő csak komor arccal rám merett. Aztán félrenézett. Ennek ellenére mindig intettem neki. Kedvesen gondoltam rá, és mettát küldtem felé. Nem riasztott el a viselkedése, soha nem adtam fel, mindig intettem neki. Egy év alatt megváltozott a viselkedése, már nem nézett rám komoran. Ennek nagyon örültem. Lám a mettá gyakorlata lassan elkezdte meghozni az eredményét. Egy újabb év múlva csodálatos dolog történt. Amikor elhajtott mellettem az autójával, üdvözlésképpen felemelte egy ujját. Megint arra jutottam, hogy a mettá hatásos. Eltelt még egy év, és minden nap intettem neki, és minden jót kívántam. Újabb egy év múlva már két ujjal intett nekem, a következő évben pedig már négy ujját emelte fel a kormányról. Telt az idő. Egy alkalommal ismét az úton sétáltam, amikor elhajtott mellettem. Felemelte a kezét a kormányról, kidugta az ablakon, és visszaintett nekem. Nem sokkal azután láttam, hogy az erdei út mellett parkol. A sofőrülésen dohányzik. Oda mentem hozzá, és elkezdtünk beszélgetni. Először csak az időjárást tárgyaltuk meg, de aztán lassan összeállt előttem a története. Évekkel azelőtt borzasztó balesete volt. A teherautójára ráesett egy hatalmas fa. Szinte egyetlen porcikája sem maradt éppen, és jó ideig kómában volt. Amikor először láttam, épp csak elkezdett felgyógyulni. Nem azért nem intett vissza, mert mogorva ember volt, hanem mert egyáltalán nem tudta mozgatni az ujjait. Ha akkor nem tartok ki, sosem tudom meg, hogy mennyire jó ember. Egy alkalommal, amikor úton voltam, megjelent a központban, és engem keresett. Aggódott miattam, mert néhány napja már nem látott az úton sétálni. Ma már barátok vagyunk.